próbaülésnek nevezte az Országos Érdekegyeztetői Tanács első ülését ön. És voltak, akik hasonlóképpen fogalmaztak, hogy tekintsük ezt kísérletnek. Vajon miért tartanak ennyire egymástól, vagy a feladattól?
Egyszerűen nincs hagyománya ennek tulajdonképpen az elmúlt évekre, ha visszatekintek. Tehát úgy, hogy nagyon komolyan gondolja minden résztvevő, hogy teljesen egyenragú partnerek ülnek ott. És egy nagyon kiélezett társadalmi helyzetben. Valaki kell képviselje az érdekeit, de ugyanakkor, vagy az érdekeket, de ugyanakkor tudja azt, hogy milyen realitások vannak a gazdaságban és a társadalomban. Ez egy nagyon nehéz feladat.
Mi a céljuk? Akarnak-e minden esetben konszenzusra jutni, vagy lesznek-e határozataik?
Hát határozataink nem lesznek, mert ez egy országos érdekegyeztető tanács. Nagyon szeretné. Azért ülünk le, mert szeretnénk konszenzusra jutni. Egy nagy erőt ad a kormány számára az, hogyha azt tudhatja, hogy bizonyos lépéseinél maga mögött látja az érdekképviseleteket. De nem fog minden esetben ez sikerülni.
Végül pedig kérem, hogy a híradó nézőinek is mondja el azt a néhány alapelvet, amit ön a tanács tagjai előtt most elmondott a jövő évi népgazdasági tervezésről.
Mi azon az alapon állunk, hogy 1989 az egy kínálatbővítési programhoz kell kapcsolódjon, egy liberalizáltabb gazdaságpolitikához kell kapcsolódjon, és ez alatt nagyon konkrét dolgokat értünk. Olyat, hogy a bérrendszer, a bérmechanizmus lényegesen szabadabb lesz, mint bármikor korábban volt, tehát nem lesz akadálya a teljesítmények növelésének az, hogy nem lehet megfizetni a teljesítményeket. Itt a mértéken nyilván még pont ezen az érdekeztető tanácson még vitatkozni fogunk, de azért ebben az alapállásban teljes egyetértés van, a kormány is ezen a bázison van. Az importot liberalizálni akarjuk fokozatosan. Ez azt jelenti, hogy a termelésnek a feltételei valamelyre javulnak. Körülbelül ebbe az irányba kell menni. Ezt megerősítette a Tervgazdasági Bizottság korábbi ülése is, a most az érdekképviseletek jelenléte és a hozzászólása is.
A testület elé került állásfoglalás elfogadhatatlannak tartja, hogy a túlmunkadíjat a legtöbb helyen még mindig nem bruttósították, így hát több ezer pedagógus esetében a mai napig nem érvényesül az a tavalyi törvényerejű rendelet, amely szerint a 88-ban kifizetett nettó keresett összege változatlan munkateljesítmény esetén nem csökkenhet. Ebben az ügyben sürgős kormányzati intézkedést kértek, tehát azt, hogy január 1-jéig visszamenőleg fizessék ki az őket törvényesen megillető elmaradt keresetet. Mindezeken felül egy tavalyi minisztériumi rendelet a pedagógusokat természetesen a már krónikussá váló létszámhiány miatt arra kötelezi, hogy óraszámuk 50%-os mértékéig tartósan túlórákat adjanak. Ennek végrehajtásához azonban az szükséges, hangoztatja az állásfoglalás, hogy az intézmények ehhez megkapják az anyagi fedezetet a tanácsok költségvetéseiben. A továbbiakban úgy fogalmaz az állásfoglalás, hogy az oktatási és nevelési intézmények pedagógusai és alkalmazottai ismételten méltánytalanul hátrányosabb helyzetbe kerültek a népgazdaság egyéb területén dolgozókhoz képest. Ezért sürgetik, hogy a költségvetés teremtse meg a népgazdasági átlagnak megfelelő bérnövelés költségvetési alapját. Indokolt és elkerülhetetlen, fogalmazták meg a központi vezetőség kora este véget ért ülésén, hogy jövőre központi bérintézkedésekkel 40%-kal emeljék az oktatásügyben foglalkoztatott valamennyi dolgozó bérét. A fentiek illusztrálására néhány felszólaló véleményét rögzítettük.
Én figyelemmel kísérem, mert történelem tanár is vagyok. Az országülés régebbi ülésszakait is figyelemmel kísértem. Nem emlékszem rá, hogy mikor szavazták meg azokat a 20-30-50 milliárdokat, amelyekből egy-egy vállalatot szanáltak, mert rosszul dolgoztak, értelmetlenül selejtet termelvek. Itt van ez a 100%-os béremelési kérés, követelés. Én is naívnak tartom. De ha végig gondolom, hogy a 100%-os emelés kerülne egy évbe annyiba, mint egyetlen rosszul dolgozó nagyvállalat szanálása.
Az emberek a kinyilatkoztatásokra már allergiásak. Konkrét eredményeket várnak, ahogy az anyagban is szerepel. Tekintse a párt és a kormány első számú nagy beruházásának a feszítő bérproblémák megoldását.
Szégyellem magam, hogy 1985-ben a kongresszusunk évében ígérték a tagságnak, hogy harcolunk ezért célokért, és ezekről mi a legközelebbi kongresszuson úgy tudunk beszámolni, hogy ezt sem tudtuk teljesíteni, azt sem tudtuk teljesíteni, és ama sem tudtuk teljesíteni.
Részletesebben harmadik kiadásunkban térünk vissza a témára.
A magyar-román katonai kapcsolatokról viszonylag keveset tudunk. Talán ezért is meglepő, hogy Bukarestből most egy magasrangú katonai delegáció érkezett haza. Van ennek valamiféle különös oka?
Nem nevezném úgy, hogy különleges oka van ennek. A Varsói Szerződés tagállamainak hadseregei között rendszeres a kétoldalú katonai kapcsolat, akár küldöttség, akár konzultáció vonatkozásában. Meglátogattunk két katonai főiskolát, egy katonai líceumot. Ez körülbelül hasonló, mint a mi honvéd kollégiumaink, és csapatnál is voltunk, egy gépesített lövészezredet tekintettük meg. Abban is megállapodtunk a partnerrel, hogy a továbbiak folyamán a főiskoláink között létesítünk kapcsolatot.
Abból, amit elmondott, számomra az derül ki, hogy itt normális hétköznapi, gyakran emberi kapcsolatokról is van szó. Emberileg hogyan fogadták önöket? Tehát milyen volt a fogadtatás, milyen volt a légkör?
Figyelmesek voltak velünk szemben. Minden kérdésünkre teljesen korrektan, nyíltan válaszoltak.
Igen, de ebből az derül ki, hogy a politika a hadseregbe nem szivárog be. Ez a következtetés, ez biztos, hogy felületes.
Na nem, hát azért mi természetesen elsősorban katonai, szakmai kérdésekről folytattuk megbeszéléseket, egyeztettük véleményünket, cseréltük ki tapasztalatainkat, de a hadsereg az nem mentes a politikától. Mint ahogy a honvédelmi miniszter elvtárs is fogalmazta, mi is fogalmaztuk. Sokat kell találkozni, értelmezni kell problémáinkat, és közösen meg kell oldani pozitívan a feladatokat.
Chiao Shi, a kínai kommunista párt központi bizottságának titkára és kísérete ma elutazott hazánkból. A kínai pártvezető 5 napig folytatott tanulmányokat a magyar gazdasági életről hazánkban. A kínai küldöttség Budapest után a Német Demokratikus Köztársaságban folytatja tanulmány útját.
Január 1-ig már nagyon kevés idő van hátra, és én tudom, hogy a kereskedelmi bankok azért nagyon sokat harcoltak, hogy foglalkozhassanak betétgyűjtéssel, de vajon megvannak-e a feltételek arra, hogy a hitelezésben is részt vegyenek?
Ennek a feltételrendszerét most alakítjuk ki, szélsőségesen, szabályozás nélkül a versenyanarchiához vezet. Ezt most meg kell, hogy mondjam, szabályozott keretek között folyhat a verseny.
Ezek szerint ez azt jelenti, hogy a pénzügyminisztérium vagy a Nemzeti Bank fogja meghatározni, hogy milyen hitelre mennyi kamatot lehet kérni?
Én erre most azt tudom mondani, hogy a kamatok nem olyan mereven lesznek szabályozva, mint jelenleg. De tény, hogy valamiféle felső határt meg kell állapítani, és ez a Magyar Nemzeti Bank feladatkörébe tartozik.
Én azt hiszem, hogy ez az új lehetőség leginkább a lakásvásárlóknak, illetve a lakásépítőknek jelent majd nagy gondot.
Azt mondhatom, hogy eddig sem banki üzletpolitikai kérdés volt, hogy milyen lejáratra, milyen kamatozással kap az állampolgár lakásépítési hitelt. Ez a jövőben is lakásgazdálkodási kérdés lesz, és a bankok tevékenységében megfelelő áttételekkel illeszkedik be a hitelezés. Sokat foglalkoztatja a közvéleményt, hogy változik-e a lakáshitelezésben adott kedvezmény. Biztos, hogy meg kell változnia. Alapvetően szociálpolitikai okokra kell, indítékokra kell ezt alapozni, Ma az a gyakorlat, hogy 6 milliós, 12 milliós villára is föl lehet venni a kedvezményes hitelt, ugyanúgy, mint a 48 négyzetméteres első lakásként megvásárolt lakótelepi lakásra. Ez így nem jó.
A Magyar Burda 124 oldalas 50 ezer példányban jelenik meg, és 260 forintba kerül. Kiadására osztrák-magyar vegyes vállalat létesült, amelyben a Téka könyvértékesítő vállalat, az Interpress és az osztrák Libro Disco cég vesz részt. A mai sajtótájékoztatón ott volt a lap tulajdonosa, kiadója Anne Burda is, aki 1949-ben megalapította kis kiadóját, és a következő évben már meg is jelentette az első Burdát. Azóta a világ 100 országában kapható másfél tucatnyi nyelven, több mint 3,2 millió példányban. Divat, praktikum és realitás, ezek a lap alappillérei. De a legnagyobb titka valószínűleg az, hogy nem csillogó álomvárak soha nem létező lakóinak készíti a ruhákat, hanem olyan egyszerű hétköznapi nőknek, akik olcsón, de azért divatosan, gyakorlatiasan akarnak öltözködni. Műhelyeiben évente 3000 modell készül, és a szabás mintákat úgy szerkesztik, hogy azok is meg tudják csinálni, akik még soha nem próbáltak varni. A Híradónak adott interjújában Burda asszony elmondta. A magyar nők megjelenésükben nagyon elegánsak, csinosak és szépek. Ezt az egész világ tudja, hiszen korábban is, ma is szinte fogalomnak számítottak a temperamentumos és gyönyörű magyar nők. Remélem, hogy lapom magyar kiadása, amely nekem nagyon tetszik, hiszen nagyon szép a Kossuth nyomda nyomása, segít nekik, hogy megőrizzék vagy továbbfejlesszék hagyományos eleganciájukat, mondotta Burda asszony. A Magyar Burda divatlap egyelőre minden második hónapban jelenik meg. Az első szám a mai sajtóbemutató után a jövő héten kerül az olvasókhoz.
Ma a kórházi ágyak egyharmadát idős emberek foglalják el, akiket nem akar vagy nem tud visszafogadni a család, és akiket az akut betegek ápolására szánt személyzet egyre apadó türelemmel lát el. És az is tény, hogy ma, szakvizsga hiányában, az orvosnak sem jelent presztist a gerontológiai munka. Mi tehát a megoldás?
Azon osztályokon, ahol megüresedik a vezetői állás, hogy ne legyen ilyen személyes és érzékenységi kérdés, azon túl időseket ellátó geriátri osztály legyen. Ez nem igényel semmilyen anyagi befektetést. Ha több átmeneti otthonunk lenne, ha a szociális helyek számát meg tudnánk oldani, már is felszabadulnának nagyon drága kórházi ágyak. Amennyiben geriátriai osztályok lennének, mint ahogy egy-kettő van az országban, tehát ennyire rendkívül csekély, akkor az ott lévő rehabilitációs eszközökkel, és ebbe személyeket is beleértek, például szociális szervező, gyógytornász, dietétikus, logopédus alkalmazását, az élet minősége válna ugrásszerűen jelentősebbé az idősek számára.
Milyen feltételekkel kapta bérbe ezt a rendelőt?
Havi 1500 forintért, illetve havi 3000 forintért ketten.
És ezzel ebben a pénzben benne van az eszközhasználat, ebben a sterilizálás, a minden?
Műszer, vegyszer, sterilizálás, fűtés és világítás van benne.
Amikor magánrendelés folyik, ugye minden vizsgálatért fizetni kell. Ha netalántán önnek vagy magánrendelést folytató kollégáinak be kell rendelni a kórházba valakit, az ottani helyzetben már átmegy úgymond esztékás betegbe a beteg?
Természetesen, ha a kórházi felvételt igényel, minden további nélkül.
Az is természetes, mondják a kórház vezetői, hogy a már most is érvényben lévő rendeletet, miszerint a magánrendelőből kiinduló minden vizsgálatért fizetni kell, az eddigiektől sokkal szigorúbban be kell tartani. És azt is, hogy a magánrendelő ajtaja az állami rendelőintézetben csakis a hivatalos rendelési idő befejezése után nyílhat ki a betegek előtt.
Ez a kiszolgáltatottak, a nyomorultak, a kívülrekedtek és megalázottak világa. Amerikai színmű Józsefvárosi környezetbe ültetve. Két részben. Az életben és a színpadon.
Mesélj arról, hogy mi lesz velünk aztán.
Egyszer majd együtt lesz a dohány. És veszünk egy kis házat. Bárhol földet, tehenet.
És élhetünk, mint hal a vízben, ugye, Gyorgy?
A Nobel-díjas Steinbeck 50 évvel ezelőtti drámájával felújított környezetben, de eredeti elképzelések alapján kezdődik a józsefvárosi évad. Mert ahogy Giric Mátyás rendező elmondta, ő nem aktualizál. A darab önmagáért beszél, amiről szól pedig még mindig aktuális. S ha netán valakit az is érdekel, honnan a cím Egerek és emberek. John Steinbeck kéri, olvassuk el Robert Burns kótköltő egy egérhez írott versét, amely ember és állat bizonytalanságáról, esendőségének örökérvényűségéről emlékezik.
Az ország legnagyobb sportegyesületében 3000-en sportolnak, közülük minden tizedik nemzetközi klasszis. Már 1984-ben elkezdték a felkészülést a szöuli olimpiára, egészen pontosan 100-an. Végül 43-an utaztak el. Szöulban 4 egyéni és 7 csapatban elért aranyérem volt a mérleg. Csak érdekességként, ha csupán a budapesti honvéd sportolói képviselték volna hazánkat, a nemzetek nem hivatalos pontversenyében akkor is a 19. helyen végeztünk volna. Nagyjából egy azon teljesítményt elérve Jugoszláviával vagy Svédországgal. És ez a kitűnő edzőknek is köszönhető, mint Angyal Zoltán, vagy Gerber László borkai edzője. Angyal Zoltán egyébként sokak véleménye szerint a világ legjobb 3 kajak edzője között feltétlenül ott van. Pedig a felkészülési körülmények a közhiedelemmel ellentétben a honvédnál sem eszményiek. Ezért aztán a szakosztályi modell korszerűsítése mellett döntöttek. És, ami most furcsán hangzik, de igaz, már most megkezdték a felkészülést a barcelonai olimpiára.
Is he happy about it?
Yes, sir!
Az ünnepel tehát nyugdíjas korú, de szó sincs arról, hogy nyugállományba vonuljon. Mickey Egér, a rajzfilm azóta jelképé lett bűbájos figurája, 1928-ban indult hódító útjára világhíressé téve szülőatyját Walt Disneyt is. Mindössze 7 éves volt, amikor már kiérdemelte a Népszövetség diszoklevelét, amely szerint a kedves kis egér a jó szándék szimbóluma. Képmása azóta is megtalálható a világ minden táján, államfők és sztárok oldalán, pólóingeken, sőt törzsek amulettjén is. Mickey derűs egyéniségét még számtalan fontoskodó, hegyke, harcias, falán, tunya, egy szóval életteli karakter követte és követi ma is a rajzfilmeken. Hiszen, mint Walt Disney mondta, amíg van emberi fantázia, addig soha sincsen készen Disneyland.
Everyone gets a gift. After 30 years, Mickey Mouse is back in the movies. And the Marvel Christmas tree! I mean, a Merry Christmas tree!
Mai napig több mint 44 ezer aláírás érkezett, az ország általános iskoláiból 1700-an válaszoltak a felhívásunkra.
Milyen alapvető követeléseik vannak?
Nagyon sokan csak úgy támogatják a mi felhívásunkat, hogy a kiegészítjük sok ponttal. Így alapvetően megjelenik az, hogy azonnali béremelés, ez 27-100% között van a levelekben, ugyanakkor infláció ellen védelem, és végül pedig alapvető követelés, az oktatás nagyobb részben részesedjen az állami költségvetésből.
Előfordul, hogy nyilvános tárgyaláshoz vagy érdekegyeztető bizottságok felállítása az fordulnak?
Hát ez természetes dolog, a sztrájk az csak egy végső eszköz lehet bárkinek a kezébe, de mi azért nem vetjük el, mert aztán ebben a helyzetben senki nem veteti el ezt a lehetőséget sem.
Ebben a megyében egy olyan iparszerkezet alakult ki, természeti adottságainál fogva, hogy a szénbányászat, az építőanyagipar jelentős súlyt képvisel. Nagyon egyszerű lenne ma kizárólagosan azon az alapon, hogy mit mutatnak az egyes vállalatok eredmény számai, megmondani, hogy mit kell kidobni a megye iparából, és azt is meg tudnánk mondani, hogy a mai korban mik az előremutató ipar ágak. Szüksége van az országnak szénre is, szüksége van építőanyagokra is.
Gondolom, az is kérdés, hogy mi lesz az emberekkel, akik ott dolgoznak ezeken a veszteséges helyeken?
Számunkra ez a legfontosabb kérdés, hisz úgy vélekedünk, hogy a saját hibájukon kívül nehéz helyzetbe kerül őket, segíteni kell abban, hogy megtalálják a jövőben is a megélhetéshez szükséges munkalehetőségeket.
Miután itt tömegesen jelentkezik ez a probléma, politikai gondot fog okozni önöknek, nem?
Hát ha ez a folyamat széles körben tovább folytatódik, akkor kétségtelen. Arra szeretnénk az embereket biztatni, hogy kölcsönösen kell tenni. A vállalatoknak is, a kormányzatnak is, hogy ez a nehéz helyzet megoldódjon, de magának a munkavállalónak is.
Akármint gyakorló autós, akármint levegőben járó, tanúsíthatom, hogy nem nagy öröm ezekben a napokban Dunántúl irányából a fővárosba érkezni. Az autópálya bevezető szakaszának burkolatát cserélik ugyanis az Osztyapenko szobor és a Bak csomópont között, és a ma délelőtt 10-kor készült képeinken a gépkocsisor vége még a budaörsi virágpiacnál volt. Úgy tűnik, egy-két napig még sok türelemre lesz szükség.
Nagyon sok feltétele van, hogy bánya üzembe hosszú időn keresztül jó egyenletes teljesítményt lehessen nyújtani. Elsősorban egy rendelkezésünkre álló megkutatott szénmezőre van szükség. Ennek a művelésére alkalmas gépi berendezésekre és az azokat működtetni tudó szakemberekre bent a bányába és a külszínűn egyaránt. Ezek a feltételek a bányán adottak.
Többet dolgoznak, mint az elmúlt esztendőben?
Többet, ugyanazért a pénzért többet kell dolgozni.
És szabadnapokon is?
A szabadnapi termelésekre a kérdés egy elég kritikus pont üzemünknél is. Tudnélik, az új adórendszer nem ösztönöz kellőképpen a túlmunkára és a kiugró teljesítményekre. A bányában a hangulat kielégítő, talán ez az egy momentum az, ami beárnyékolja a dolgozók hangulata.
A lyukói bányaüzemből nem csak több szenet hoznak a felszínre az országos átlagnál, de itt a leggazdaságosabb is a bányászkodás. Olcsóbb, mint bármelyik külfeltéses üzemekben. Sokan azt mondják, ez nem érdem, hiszen rendkívül jól gépesített az üzem, és jók a geológiai feltételek is.
Bányászkodni sehol sem könnyű. Hasonló feltételek máshol is vannak, azonban a szakember gárda, a mérnököknek a tudása, tervezőképessége és a kivitelezése az, ami ezt a gazdaságosat meg tudja oldani.
Hány évig lehet majd még gazdaságosan dolgozni lyukóbányán?
Még legalább 25 évig tudunk gazdaságosan dolgozni, és így bízunk benne, hogy az 50 évet meghaladóan a 75-ös jubileumot is meg tudjuk ünnepelni.
Az ülésen megfogalmazták, hogy a több éve elmaradt bérfejlesztés miatt az oktatásban dolgozók rosszabb helyzetbe kerültek a népgazdaság egyéb területeihez képest. Átlagbérük ugyanis 6470, míg a nem termelő ágazatban foglalkoztatott szellemi dolgozóké 8260 forint. Jogos tehát az igény, hogy a pedagógusok anyagi megbecsülése legalább az értelmiség más rétegeivel legyen azonos. Ez pedig távolba látó oktatáspolitikát igényelt volna eddig is. Erről így beszélt az egyik felszólaló.
Én nem kívánok kapcsolódni semmiféle fajta felhíváshoz, csak idézni szeretném azt, amit talán már ebben a körben elmondtam, hogy amikor a század elején egy japán oktatási miniszter megkérdezte, hogy hogy lehet, hogy egy olyan szegény ország annyit költ oktatásügyre, akkor azt a választ kapta, hogy kérem, mi olyan szegények vagyunk, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy ne költsünk sokat az oktatásügyre. Miért mindig a pedagógusoktól féltik az ország gazdasági egyensúlyát? Miért nem féltik a gyerekeket, akiknek a jövő generációnak a nevelése a kezünkben van? Én figyelemmel kísérem, mert történelem tanár is vagyok. Az országülés régebbi ülésszakait is figyelemmel kísértem. Nem emlékszem rá, hogy mikor szavazták meg azokat a 20-30-50 milliárdokat, amelyekből egy-egy vállalatot szanáltak, mert rosszul dolgoztak, értelmetlenül selejtet termelve. Itt van ez a 100%-os béremelési kérés, követelés. Én is naívnak tartom. De ha végig gondolom, hogy a 100%-os emelés kerülne egy évbe annyiba, mint egyetlen rosszul dolgozó nagyvállalat szanálása.
Az oktatáspolitika anyagi konzekvenciáival a mai pedagógus társadalom már nem képes együtt élni. És ez mind jobban kitapintható a szakszervezeti munkában is.
A pedagógusok nem tartoznak általában a társadalom nehéz emberei fogalom körébe, de most nagyon nehéz velük szakszervezeti tisztségviselőként beszélni. Az emberek a kinyilatkoztatásokra már allergiásak. Konkrét eredményeket várnak, ahogy az anyagban is szerepel. Tekintse a párt és a kormány első számú nagy beruházásának a feszítő bérproblémák megoldását. Hosszú évek egyre nehezedő megélhetési gondjaiban vergődő embereket nem lehet igazán eredményes, jókedvű munkára lelkesíteni azzal, ahogy az Élet és Irodalomban olvastam Németh Miklós elvtárs interjújában, hogy jövőre már csak 4-6%-os reálbércsökkenéssel, csak 13-15%-os áremelkedéssel kell számolnunk.
Szégyellem magam, hogy 1985-ben a kongresszusunk évében ígértünk a tagságnak, hogy harcolunk ezért célokért, és ezekről mi a legközelebbi kongresszuson úgy tudunk beszámolni, ezt sem tudtuk teljesíteni, azt sem tudtuk teljesíteni, és ma sem tudtuk teljesíteni. A tagságot nem érdekli, hogy azért, mert erőnkből nem tellett, vagy a szot volt a fal, vagy az állami vezetés volt a fal. Az érdekli, hogy nincs teljesítve. Természetesen nagyon szimpatikusnak tűnik az az elképzelés, ami a szot bérreform mechanizmus javaslatára vonatkozik, miszerint az első számú állami vezető és a szakszervezeti vezetés alakulja révén kialakul egy jövő évi bérfejlesztési koncepció. Ezt az ágazati szinten tovább tárgyalják, és végül a kormány a szottal közösen tárgyalni fogja, hogy mi valósulhat meg. Amikor még fogalma sincs a jövő évi lehetőségekről senkinek, a kormánynak sem.
Csak a hivatástudatra appellálni ma már tarthatatlan, hiszen egy tavalyi minisztériumi rendelet például a pedagógusokat a krónikussá váló létszámhiány miatt arra kötelezi, hogy óraszámuk 50%-os mértékéig túlórát adjanak. Ennek végrehajtására azonban nincs meg a tanácsoknál az anyagi fedezet. És emellett joggal követelik, hogy a túlóra értéke legalább a pedagógus alapbérének egy normál tanórára eső értékét érje el, és hogy ehhez kapják meg az országban mindenütt minden munkáért járó pótlékot. A pedagógus szakszervezet központi vezetősége állásfoglalását megküldi több miniszternek, az országgyűlés elnökének és a SZOT főtitkárának, és 2-3 héten belül érdemi választ várnak rá. Kijelentve, hogy elutasítás esetén a kialakuló helyzetért sem a pedagógusokat, sem a pedagógus szakszervezetet nem terheli felelősség.
Az ifjú hölgyek zöme idén érettségizett, néhányan 2-3 éve. Állást nem találtak. Elkerülendő a munkanélküliséget, alávetették magukat a munkaerőpiaci törvényeknek. Újra tanulnak, egy hiány szakma művelői lesznek. Másfél év múlva szociális gondozónőként dolgoznak majd. Sorsuk most az átképzés.
Mikor gimnáziumba került, így képzelte továbbiakat?
Nem, először tanítónő szerettem volna lenni, de aztán idővel hogy 4-es volt az átlag, amit nem is jelentkeztem.
Most az mikor derült ki, hogy nem tud elhelyezkedni mások?
Érettség előtt ezt már tudtuk, ezt a lehetőséget, és akkor is már gondoltam arra, hogy mindenképpen szerettem volna valami képesítést szerezni az érettség után.
És ez lesz a végső állomás, a végleges megoldás?
Igen, úgy néz ki. Én már dolgoztam szociális otthonba, és ez, hát mivel hogy nem volt képesítésem, kellett a képesítés is, és szeretnék visszamenni.
Ki fizeti ezt a tanfolyamot?
A tanfolyam költségeit a foglalkoztatási alapból fedezzük. Azt mondhatnám, hogy a hallgatók számára ingyenes, sőt a költségeken kívül még havonta 3000 forint átképzési támogatást is kapnak.
Mindenek előtt arról, mi is a víza? Nos, a világ legkiterjedtebb mágneskártyás fizetési rendszere, sok-sok bank speciális szövetsége, mondta Jan Hendricks úr, az Európai Hálózat marketing igazgatója. Ma már 175 millió víza kártya forog, ebből 35 millió Európában. Most ennek a régiónak a vezetői összegzik a közgyűlésen a tavalyi eredményeket. Ezeket ugyan banktitokként kezelik, de annyit elárult. 50 milliárd dolláros forgalmat bonyolítottak le, és ez igen jónak számít. Új partnereket is találtak, közülük egy, a Magyar Külkereskedelmi Bank. Szolgáltatásaikról elmondta, hogy rendszerük teljesen elektronizált, a tagbankok egymással számítógépes összeköttetésben vannak. Most a készpénzfizetési rendszer automatizálását fejlesztik tovább. Ami számunkra azt jelenti, hogy a világ 30 ezer pontján lévő készpénzfizető automatákat a magyar kártyatulajdonosok is használhatják majd.
Ez a látogatás adott alkalmat arra, hogy Jorge Lescano Pérez egy szobrot ajándékozzon Budapestnek. Ez José Martinak, a kubai forradalmárnak állít emléket, akinek munkássága épp oly jelentős a latin-amerikai irodalomban, mint politikai tevékenysége a kontinens történelmében. A szobrot a vendég stílusosan a Havanna lakótelep iskolájában avatta fel.
A kitűnő háromkötetes Erdély története című tudományos mű érthető módon a századunk eseményeit szűkszavúbban kezeli, mint amennyire a közvélemény ezek iránt érdeklődik. Ezt akartam én folytatva kipótolni, és főleg olyan okmányokat kerestem össze, publikált megjelent könyvekből, elsősorban Bukarestben, Romániában megjelent magyar nyelvű könyvekből, amelyek az irodalom és a kultúra olyan jelentőségét mutatják, hogy ezek is hozzásegíthetnek adott alkalommal két nép közötti jó viszony kialakulásához.
Mi az erdélyi magyarság és a román nép építő együttműködésének a feltételeit és útját keressük. Ezt az utat nekünk kell megtalálnunk. A román népnek viszont engednie kell, hogy ráléphessünk.
Joggal mondott a Tamási Áron az egyik helikoni összejövetelen.
Néha már olyan aggasztónak tartom az erdélyi magyarság sorsát, hogy az is eszembe jut, vajon miféle halálnemet kéne választanunk. Meg kell keresnünk azokat az utakat, amelyeken bizton előre tudunk jutni. Mert bár mindnyájan itthon vagyunk ezen a földön, a megnyugtató, végleges hazatalálást csak akkor fogjuk megtalálni, ha erdélyi népünkkel, erdélyi földünkkel tökéletes egységbe kerülünk. Forduljunk a nép felé, melynek élete, sorsa, küzdelme a mi egyetlen gazdánk.
A párás őszi napfényben örömteli ünnepségre érkeztek gépkocsin és repülőgépen a résztvevők a kaposói laki repülőtérre. A valaha megszüntetett kaposvári repülőklub most nem csak hogy feltámadt, újjászerveződött, hanem egy év alatt az MHS központ 1,5 millió forintjából egy 13 milliót érő hangárt és klubhelységeket épített. Nem volt Somogy megyében olyan vállalat vagy szervezet, aki ne segített volna, és a repülőklub tagjai repülés helyett is minden szabadidejükben építettek. Sőt, a reptér szomszéd mémrepülőgépész szolgálat is irigykedés vagy akadályozás helyett támogatta őket.
Az átadás ünnepélyes pillanatában a repülőklub felvette a város szülöttének, Császár Károlynak a nevét, aki, mint emlékeznek, az első budaörsi repülőnapon a levegőben halt meg. Az erről szóló névfelvételi okiratot Csepregi Oszkár, az MHS főtitkár helyettese adta át, a család jelenlétében a most már Császár Károly nevét viselő repülőklub titkárának, majd felavatta a hangárt. Az ünnepség egész ideje alatt az a Pók-2-es háború előtti repülőgép körözött a reptér felett, amelyik 3 éve lehozta a már levegőben meghalt pilótáját.
Ennek az asszonynak a nevét, aki elegánsan, csinosan és mosolyogva leszállt este a Ferihegyen a frankfurti gépről, alig hanem jobban ismerik a hölgyek szerte Európában, de a világ más részein is, mint a politikusokét, a művészekét és a sportolókét együttvéve. Ő Anne Burda, a híres és jól ismert divatlap kiadója és tulajdonosnője, aki most azért jött Budapestre, hogy jelen legyen a magyar nyelvű Burda bemutatóján. Amíg a repülőtéri formaságok zajlanak, ismerkedjünk meg talán vele és lapjával. 1949. október 1-én mindössze 48 munkatársal egy kis kiadót alapított, és a következő év januárjában már meg is jelent a Burda Modern első kiadása. Az akkori divattanácsok persze a kort tükrözték. Állítólag arról is szó volt, hogy hogyan lehet a nemrégen levetett katonaköpenyekből átmeneti kabátokat csinálni a hölgyeknek. 1965-ben, amikor a Burda már 1 millió példányban jelent meg, megalapította a főzőstúdiót, és azóta recepteket is közöl. 71-ben pedig kiadta az első szakácskönyvet. A lap ma 14 nyelven jelenik meg, és 125 országba exportálják. Évente 28,5 millió példányban nyomják, és ma már 565 munkatársa van Anne Burdának. 70%-uk természetesen nő. Hogy mi a laptitka, arra nem is nehéz válaszolni. Bizonyára az, hogy nem csillogó álomvárak soha nem létező lakóinak készíti és ajánlja a ruhákat, hanem olyan egyszerű hétköznapi nőknek, akik olcsón, de azért divatosan és praktikusan akarnak öltözködni. Évente 3000 modell készül a cég műhelyeiben. Ezekhez 8000 méternél több anyagot használnak fel a szabászok. A képekről mosolygó lányok számára persze nagy kitüntetés, ha a 6 fotóműterem valamelyikében odaállhatnak a fényképezőgép elé. A szabás minták alapján pedig sok ezren varnak, mert minden ajánlatot úgy szerkesztenek meg a divatlap munkatársai, hogy azok is meg tudják csinálni, akik még soha nem próbáltak varni. 1987 nagy sikere volt a cég számára, hogy megjelent a Burda orosz nyelvű kiadása. Burda asszony Moszkvában járt, nagy sikert aratott, találkozott Rajsza Gorbacsovával is, és a Szovjetunióban az induló példányszám egy év alatt a 10-szeresére szökött fel. Ez valójában sokszor ennyi olvasót jelent.
Mi a véleménye a magyar nőkről, a magyar divatról? Hogyan öltözködnek a magyar nők? Már nem először jár Magyarországon, nyilván szétnézett ilyen szemmel.
Meg kell mondjam, hogy az öltözködési szokásokat kevéssé ismerem errefelé, de az bizonyos, hogy a magyar asszonyok megjelenésükben nagyon elegánsak, nagyon csinosak, szépek. Ezt az egész világ tudja, hiszen korábban is, ma is szinte fogalomnak számítottak a temperamentumos és szép magyar nő. Úgy gondolom, hogy az elegáns magyar nő örül, hogy egy új divatlapot kap, amely az európai divatirányzatot közvetíti számára. Tudja, egy nőnek, aki szereti a divatot, nincs szüksége mindig minden részlethez a legújabb divatot tartalmazó újságra. De remélem, hogy az újság segít majd a magyar asszonyoknak is abban, hogy még elegánsabbak legyenek, és a szovjetunióbeli példa is azt igazolja, hogy a nők sokkal ügyesebben, jobban tudnak bánni a varrógéppel, mint mondjuk a német nők. Én úgy gondolom, hogy ez így lesz a magyar lányoknál, asszonyoknál is.
Mondaná valamit az ősz divatjáról, mik a legújabb divatszínek? Például gondolok a barna feketével, amiben ön is öltözött.
A legújabb őszi divatirányzat ellentétben az elmúlt évvel testre szabott lesz, és nem bő. A szoknya hossza a tért körül ér véget. A mini azonban természetesen megmarad a fiatalok számára. Ők nem hagyják olyan könnyen, hogy ez a szexis öltözék eltűnjön. Továbbra is divatos a buka fölött ígérő hosszú szoknya, amit a fiatalok szintén nagyon szeretnek. Maradnak a bő vállak, a derék azonban szűkebb lesz. A szoknya bármilyen formát ölthet. Lehet gombolt szoknya, bő szoknya, szűk és rakott szoknya. Az asszonyoknak szerencséjük van, mert úgy öltözködhetnek, ahogy előnyös nekik, és azt hordhatják, ami jól áll. És gondolom, ez a legfontosabb az egész divatban.
Ezentúl nem úgy fog bonyolulni egy taxirendelés, hogy XY vagyok ebből és ebből az utcából, hanem azt mondja, hogy én vagyok a 123-as. A számítógépbe beütjük, hogy 123, a printer kinyomtatja a címet, nevet, és erről fog a diszpécsért, erről fogja beolvasni a diszpécs a rendelést a rádióba. Ezzel a számítógéppel óránként kb. 1000 rendelést lehet fölvenni, míg a hagyományos kézi módszerekkel 150-200 tud fölvenni egy telefonkezelő.
Mi lesz ebből a mi előnyünk?
Ebből az lesz az előny, hogy a várakozási idő lényegesen lecsökken.
Az előbb láttam két osztrák urat, ők a legnagyobb bécsi taxivállalat képviselői, mit segítettek ők önöknek?
Rengeteg tippet kapunk. Egy csodálatos komputerközpont működik, ennek a rendszernek a beindítását nagy mértékben segítették, valamint segíteni fognak abban, hogy a mi számítógépes rendszerünk is hasonló legyen, mint az övék.
Nem feltétlenül igaz az, hogy nincsen aténi tudósítás Akropolis nélkül. Most ugyanis számunkra fontosabb, hogy magyar áruházi hét nyílt a görög fővárosban, a Skála World Trade szervezésében. A vevőket az Alfabéta áruházi lánc azzal csalogatja, hogy a már közismert magyar élelmiszeripari termékek a szalámi és a bor mellett újabbakat is vehetnek, akár még a madár tejét is. Mint azt a görög cég tulajdonos elnöke Vasilopulos úr elmondta, ez a mostani rendezvény a tavaszi budapesti görög hét visszhangzása, és reméli, hogy ugyanolyan sikeres is lesz. Ebben mi is bízunk, annál is inkább, mert május óta csak az Alfabéta cég több mint 200 ezer dolláros új üzletet könyvelhetett el a Skálával. Ez a rendezvény ráadásul, persze ha sikeres, jó propagandája lehet a decemberben esedékes, a mostaninál jóval szélesebb körű magyar napoknak, szintén Athénban.
Az egész vár veszélyeztetett környezetben van. Ennek a fő oka a víz. Ennek a víznek egy nagy részét mi visszük be a csöveinkkel a talajba, és ameddig ez nem szűnik meg, addig tulajdonképpen csak tüneti kezelést lehet csinálni.
Mi lehet az oka annak, hogy 1986 óta már itt a felújított várnegyedben is több házat újra kellett pakolni, illetve újra kellett festeni?
Ezek a műanyag festékek, amiknek az áteresztő képessége, pár áteresztő képessége írásban elég jó, a gyakorlatban nem mindig válnak be.
Tehát más festékanyagot kellett volna használni?
Vagy más technológiát.
Egyszerűbb a válasz kettő részben. Az első, a külső helyreállítás folyik most, ez jövő év első felében fejeződik be. A belsővel kapcsolatban többféle elképzelés volt, most határozott döntés még nincsen. A következő hónapokban, fél évben kell talán eldönteni azt, hogy végül is mi legyen. A szállodaépítés úgy tudom nem fogja érinteni a Sándor palotát.
Most közben olyan hírek is felröppentek, hogy kaszinó is épülhet itt a Sándor palotában. Ez mennyire igaz, vagy ez csak pletyka?
Hát a Művelődési Minisztériumot ezügyben nem keresték meg. Jelen pillanatban mi vagyunk a kezelői, és mi határozottan azt szeretnénk, hogyha kulturális művelődési célokat szolgálnak.
Idáig csak a sajtó dobta fel ezt a témát. Elég csendben zajlottak itt a dolgok. Mi volt ennek az oka?
Hát én nem tudom, hogy csak a sajtó dobta-e föl. Hát azért a 30 év alatt mindenki látta. A 30 év alatt nagyon sok minden szerv földobta az ügyet, az államigazgatás berkein belül ez nagyon régóta folyik, hiszen 5 évenként legalább egyszer szerepelt a kormány napirendjén.
Mennyire zárható ki az, hogy itt tényleg nem épül szálloda, hanem egy kulturális létesítmény lesz?
Én azt hiszem, hogy talán arra hivatkozhatnék, hogy az építésügyi és városfejlesztési miniszter is ilyen értelmű nyilatkozatot tett, hogy a szálloda funkció a Sándor palotát nem érintheti.
Önök hogy számítanak sikere, hiszen a Fejlécben még az sem szerepel, hogy független, demokratikus magazin, pedig enélkül ma már nem lehet egy új lapot elindítani, azt hiszem.
Hát mi egy kulturális magazin voltunk, vagyunk, és szeretnénk lenni a továbbiakban is, és erre csak azt tudom válaszolni, hogy végeredményben a magyar sajtó történetében többször volt már érdekes újság. 75 évvel ezelőtt megjelent érdekes újság, kifejezetten bulvárlap volt, tehát olyan népszerű magazin, ami sok képben tájékoztatta a napi érdekességekről, ebbe beletartozott akár a krimi is, az olvasót, de...
Önök is bulvárlap lesznek?
Jó értelemben vett bulvárlap.
Önöknek van papírjuk, vagy ez a lap is csak egyszer-kétszer jelenik meg, és utána majd papírhiányra hivatkozva kimaradnak a számok?
Őszintén remélem, hogy tartós jövőre számíthatunk, ami a papír mennyiséget illeti. Nagyon szeretném, ha egyszer a papír minőség szempontjából is ilyen bizakodó kijelentéseket tehetnék, de hát ez a jövő zenéje.
Szörfel kezdődik, Szenegálban Kajárból indul, 90 km szörfutat kell megtenni Saint-Louis városáig. Itt motorra szállunk, egy 600 köbcentiméteres Yamaha motorra, és ezzel a géppel 3500 kilométert kell megtenni Agadesig. Ott a Tenerés sivatagban egy 150 kilométeres gyalog túra vár ránk, majd ezt befejezve egy 2200 kilométeres quad út a Szaharán keresztül.
Ezt meg kell magyarázni, mi ez a quad, ez az a homokfutó,
igen,
ugye?
Igen, igen, ez egy négy kerekű homokfutó, 350 köbcentiméteres Yamaha motor hajtja, meg négy nagy kereke van, motor kormánya, kerékpár ülése.
Na és aztán?
Szuszélból, Szicíliába, Agrigentóba, katamaránon, egy sportkatamaránon kell átkelni. Körülbelül 300-400 kilométer között van ez a távolság. Szicílián keresztül kerékpár útunk van kitűzve, 320 kilométer. Szicíliából Olaszországba a Messinai szorost át kell úszni, körülbelül 5-7 ezer méter körüli táv. Olaszországot teljesen végig, hosszában végig kell kerékpározni, ez 1300 kilométer. A vége Mentontól Nizzáig egy 42 kilométeres klasszikus maratoni futás.
Hát ez semmiség, és közben azért néha lehet pihenni?
24 órából 7 órát kötelező.
Azt alig hiszem, hogy gyakorolni tudja a sivatagi gyaloglást, vagy a tengeri úszást. Föl van ön készülve ilyen fantasztikus igénybevételre, úgy érzi?
Erre a versenyre, kimondottan erre a versenyre november óta készülök intenzíven. Hát elsősorban az erőnlét, azt hiszem, az, ami fontos, és a technika.
Szeretem nagyon május elsőt. Miért? Mert akkor együtt pihenhetek azokkal, akik dolgoznak.
Ezek mind pontosan eredeti, oda passzoló anyagok, ami abban az évszámban voltak, úgyhogy semmifajta aktualitást nincs benne.
Sztrájkolnak a hívők!
Na mi van? Nem elég a csoda?
Ahogy mi is öregedtünk, és a világ is másfelé fordult ez alatt az idő alatt, úgy fordult tulajdonképpen a műsor is afelé.
Rossz időket élünk, így hát kell valamit csinálni. Ki tudna az urak közül engem kissé szanálni?
Lát az észrevehet a műsorban, hogy semmi új nincs a világban, minden ismétlődik.
Mit 70, 80 Kilometer, ja. Und hier geht der große
Tier. Ja? Ich weiß nicht, Dreh, Hirsch, ich, nur gucken, große Tier. Ich lenken und komme in diese Graben und hier Unfall machen. Ja.
A kamion vezetője ezekben a pillanatokban nyitja ki a kocsi ajtaját, és most derül majd ki, hogy épségben maradt a rakomány. Azt mondják a tusszerészek, hogy ez a legveszélyesebb pillanat, valamelyik dobozt ki kell nyitni. Az első edény folyik egy kicsit, azért emelik most meg.
A kamionban lévő hűtés megszűnik, itt több tízméteres körzetben tűz keletkezett volna, másrészt pedig a felszabaduló gázok veszélyeztetik volna a környékben lévő lakosságot.
Hát ez egy kvázi bombaként működött volna?
Hát nem éppen bombaként, de hát egy modern vegyi fegyverként fölfogható lett volna.
Egy ilyen veszélyes anyagot minden különösebb engedély nélkül lehet a közutakon szállítani?
Hát sajnos nem volt rajta a megfelelő veszélyjelzés a kamion.
Valószínű, hogy azért sem jelentették be, mert tartottak attól, hogy nem kapnának rá engedélyt?
Hát lehet, hogy... Ilyen is motiválta, egy magánszállítóról van szó. Ez a kamionvezető nem első esetben, hanem most már harmadszor követett el ilyen szabálysértést. Egyszer leégett a gépjárműve a kollégának az állítása szerint, másodszor ő maga sérült meg, hát, és mint egy magánszállító, most harmadszor is megkísérelte, hogy ilyen anyagot szállítson.
Ha Athén, akkor Akropolis. De nem feltétlenül mindig és mindenkinek. Magyar és görög szakembereket például egyaránt érdekel a Skála szervezésében most megnyitott magyar áruházi hét is a görög fővárosban. A főleg élelmiszerekkel foglalkozó Alfabéta cég 14 áruháza közül most 3 csalogatja úgy a vevőket, hogy itt még a madár tejét is meg lehet venni. A madár tej ugyanis ismeretlen Görögországban, legalábbis az étel. A rendezvény a tavaszi, nagyon sikeres budapesti görög hét viszonzása. A tulajdonos elnök, Vasilopulos úr, büszkén mondta, hogy május óta az ő áruházai több mint 200 ezer dollár értékű árut adtak el Magyarországnak, a Skála vezetői pedig azt remélik, hogy a mostani termékbemutató legalább ekkora magyar exportot jelent a közeljövőben. Ehhez persze az is kell, hogy a magyar-görög kapcsolatok a jelenlegi igen jó szinten maradjanak. Erre minden remény megvan, hiszen a Görögországba látogató magyar turisták száma évről évre növekszik, és most már nem csak a szalámiról meg a tokairól tudhat a görög vásárló, hanem esetleg a magyar konzervkukoricáról, uborkáról, vagy akár a madártejről is.
A ülésen, utalva azokra a politikai megmozdulásokra, egyelőre még konstruktív tiltakozásokra, amelyek a szegedi, pécsi és budapesti egyetemeken úgymond figyelemfelkeltő célzattal zajlottak le a közelmúltban. Ha időben nem jön a kormánytól erre elfogadható válasz, mondták, akkor a feszültség nőni fog, és egyszer kirobban. Fordulópont előtt állunk, és minden azon múlik, hogy megvalósulnak-e a szándékok és elképzelések, amelyek a radikális felsőoktatási reformról már döntésformájában is megfogalmazottak. Politikai deklarációkból már van elég, mondták a kiszesek. A gyakorlati megvalósítás viszont várat magára. A felsőoktatás a hosszú évek óta elmaradt fejlesztések miatt lehetetlen helyzetbe került. A kormányhoz írott nyílt levél szerint sok helyütt a képzés elemi feltételei is hiányoznak. S ha nem akarjuk eljátszani a még meglevő esélyt az ország felemelkedésére, akkor ez így nem mehet tovább. A kormány szerezzen érvényt korábbi döntésének. Ehhez készek vagyunk minden támogatást megadni. A levél aláírója a KISZ Központi Bizottságának egyetemi és főiskolai tanácsa, melynek mai ülésén hangsúlyozták, az oktatást a kibontakozás szempontjából stratégiai ágazatként kell kezelni, és erre áldozni kell. Az eddigieknél sokkal több pénzt. A tanács a nyílt levélre nyílt választ vár.
Én nem értek egyet azzal a megközelítéssel, hogy a társaságtörvény nem vonatkozik a szövetketekre, mert a szövetketek társaságaira természetszerűen igen. Hát ma Magyarországon a mezőgazdasági szövetketek, más szövetketek a társaság többségét alapították. Tehát igenis a szövetketek rendkívül érdekeltek a társasági törvényben.
Fölkeresték-e önt vezető ideológusok, hogy Tamás lassabban dolgozzatok, mert nem tudunk követni benneteket?
Nem. Februárban kaptuk a megbízást, és én csak sürgetéssel találkoztam. Más kérdés, hogy ideológiai problémák persze a törvény előkészítés során voltak. A törvény koncepcióját például az MSZMPKB ideológiai munkabizottsága is megvitatta, de én kifejezetten ideológiai ellenérzést a törvény előkészítés során nem tapasztaltam. Vita az persze volt, tehát miért nem lett volna? Ami a társadalmi tudatban 30-40 év alatt rögződik, azt egy törvénnyel feloldani nem lehet. Más kérdés, hogy az elkövetkező években mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az ideológia megfelelően tudja ezt az új típusú szocializmus képet is közvetíteni, amelynek persze a társasági törvény csak első, bár szerintem igen fontos alkotóköve.
Egy ilyen kis szövetkezetnek miért éri meg az önálló külkereskedelmi jog?
Nagyon röviden tudok válaszolni. Gyorsabb, közvetlenebb a kapcsolat, és ami a legfontosabb, gazdaságosabb. A külkereskedelmi vállalatok kiiktatásával, az önálló exportjoggal lényegesebb, kevesebb költséggel tudjuk a termékeinket a világpiacon elhelyezni.
Igen, de azt hiszem, ehhez szakmai felkészültség is kell. Mennyi új ember kellett ehhez a szövetkezetnek?
Jelenleg két új emberünk van.
Két ember elég ahhoz, hogy ekkora nagy piacot, mint Nyugat-Európa sok országa, vagy például Amerika befogjon?
A két ember jelenleg az adminisztratív tevékenységet folytatja, az ügyetek lebonyolításával foglalkozik. Nagyon nehéz és nagyon sok munkát jelent számomra, de az üzletkötésekkel jelenleg csak én foglalkozom. Természetesen a forgalom növekedésének megfelelően fogjuk növelni az üzletkötői létszámot.
Ma már tehát a világon ezernyi konkurens versenyében méretetik meg a Diamant kis szövetkezet, amelynek története 40 évvel ezelőtt két varrógéppel, 6 emberrel, használt ruhák javítgatásával kezdődött. Nyereségről akkor nem is álmodtak, nem is volt szempont. Most 180-an, 3 telephelyen dolgoznak, és évig 90 millió forintos, és ebből 1 millió dolláros árbevételt könyvelnek.